a te kegyelmedért, köszönjük a te hűségedet. Én imádkozom most Botondért, Uram, nyisd meg az ő ajkait, a szólás, az ő szívét, Uram, és nyisd meg a szívünket és a fülünket, hogy meghalljuk a te beszédedet. Így kérek, hogy áld meg őt, tehát Jézus nevében. Amen.
Amint látjátok, hoztam papíron is jegyzetet meg, számítógépen is, úgyhogy szeretném, ha valaki segítene, hogy majd a számítógépen, amit mondok, kivetítse, hogyha ez lehetséges, és amikor az igét felolvasom, akkor meg én Endit szeretném, hogy itt legyen mellettem. Endit nem, mert ő más új csoport, mint én vagyok, úgyhogy őt nem verem le, mert félek, hogy visszájára fordulna. No, akkor Endi, megkérhetlek, hogy ide gyere mellém, amíg olvasom az igét. Az 1 Korintus 3, tudjátok, ez az, ami következik. És felolvasom az egész igét, az egész részt, hogyha valaki a Bibliából követi, ne csodálkozzék azon, hogyha egy kicsit máshogy fogom olvasni, mint ahogy ő olvassa. De higgyétek el, Endi, egy kicsit közelebb gyere hozzám. Egy kicsit közelebb. Jó, tehát akkor az 1 Korintus 3-at olvasom, és közben itten... Majd látni fogjátok, hogy miért fontos, hogy Endi itt legyen velem. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik azt mondja, nekem jobban tetszik, ahogy a Botond csinálta, a másik pedig azt, nekem pedig azt tetszik jobban, ahogy Endi csinálja, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Endi, és ki az a Botond? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Endi öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Botond, akár Endi, akár Berecki Sándor bácsi, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Tehát egyek. Köszönöm, Endi, hogy ide jöttél. Isten üzenete a gyülekezet számára a mai napon ez, hogy Isten célja az, hogy a gyülekezet egységben felépülve az ő szent temploma legyen. És ha semmit nem jegyeztek meg a mai Isten tiszteletből, azt jegyezzétek meg, ami most ki van vetítve, és azt is jegyezzétek meg, hogy Endi meg én itt teljes egységben egymást átkarolva álltunk előttetek, mert mi így szolgálunk Istennek, teljes egységben, tudva, hogy nem mi számítunk, hanem egyedül Isten. Az, hogy a gyülekezetben ezt mondja Pál apostol, hogy mi Isten szent temploma vagyunk, ne felejtsük el, hogy mi együtt vagyunk Isten temploma. Nem azt mondja itt Pál, hogy te Isten temploma vagy, meg te is Isten temploma vagy, meg te is Isten temploma vagy, hogy van itt a gyülekezetben Istennek legalább 20 temploma, vagy 30 temploma, vagy 40 temploma. Nem. Mi együtt vagyunk Istennek a temploma. Ezért akarja ő, hogy egységben épüljünk, egységben építsünk, és ez az egység valamennyiünk közös ügye. Nem lehet úgy, hogy Endi akarja az egységet, én nem akarom az egységet. Nem lehet úgy, hogy Béla akarja az egységet, Csaba nem akarja az egységet. Egység csak akkor lesz, hogyha együtt akarjuk az egységet, és akkor leszünk Isten temploma együtt. Ennek az egységben való épülésnek eszközei vannak Isten szerint. Először is az ültető. Az igében azt olvastam föl nektek, de nem ez van az igében, hogy Pál apostol, illetve az van az igében, hogy Pál apostol az ültető. Ő plántálta a korintusi gyülekezetet. És elmondhatom azt, hogy Isten ezelőtt jó pár évvel engem azzal a szolgálattal bízott meg, hogy jöjjek ide Szegedre, és alapítsunk egy gyülekezetet, plántáljunk egy gyülekezetet. Ezt bízta ránk. Jobban, kevésbé jobban elkezdtünk ebben a szolgálatban munkálkodni egész családommal, néhányan kezdettől fogva részt vettetek ebben a munkában, és ti nagyon jól tudjátok, hogy milyen sok hibát követtünk el, de Isten annak ellenére munkálkodott, hogy mi is munkálkodtunk. Sőt, azt vettük észre, hogy Isten munkatársaivá lettünk. Úgyhogy Isten fölhasznált bennünket, és ha rám más nem is bízott Isten, csak azt, hogy alapot adjak a gyülekezetnek, hogy Jézus Krisztus legyen ennek a gyülekezetnek az alapja, már hálás vagyok az Úrnak, hogy részeltetett ebben a szolgálatban. Igazából nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit bíz ránk az Úr, vagy annak milyen nagy jelentősége van. Valamennyien, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, ismerjük Pál apostol életének a történetét, hogy amikor a damaszkuszi útra ment, hogy ott a hívőket hát meggyötörje, Isten megjelent neki, megvakult, Isten dicsőségét látva, aztán mint egy óvodás gyerek úgy ment be Damaszkuszba, nem úgy, mint egy hős, hanem mint egy óvodás gyerek bevezették, és amíg böjtölt, vakon, semmit sem látva, imádkozva, Isten oda küldött egy embert, akit Anániásnak hívtak, aki imádkozott érte, és semmi egyéb szolgálatot nem tudunk, hogy Anániás mit tett ebben a hívő életében, ott Damaszkuszban. És ha semmi egyéb szolgálatot nem is végzett volna, csak az, hogy ő imádkozott Saulért, akiből később Pál apostol lett, már milyen hatalmas szolgálat ez. Testvérem, ha csak egy embert vezettél Krisztushoz, ne mondd azt, hogy a te életed értéktelen, mert nem tudod, hogy azzal az egy emberrel, hogy te őt az életre elvezetted, Isten milyen nagy szolgálatot bízott rád. Ha egy ember életét megmentetted, mert Krisztusról beszéltél neki, akkor te ott bölcs építőmesterként alapot vetettél. Az öntöző Korintusban Apollós volt. Én nem tudom, hogy Pál milyen tehetséges ember volt, vagy milyen tehetségtelen, az biztos, hogy nálam sokkal tehetségesebb volt, én meg Pálnál sokkal tehetségtelenebb. Én azt már nem bírtam, hogy egyszerre Budapesten a teológián is tanítsak, és itt a gyülekezetben is lelkipásztorként szolgáljak. Isten egyszerűen azt mondta, hogy a te szolgálatod itt ezzel lezárult. Ez nem azt jelenti, hogy ne imádkoznék értetek, és hogy időnként ne adnám át az Úr üzenetét, de most már át kell adnod a terepet valakinek, aki utánad öntöz. Pál apostol is elment Korintusból, és átadta a terepet Apollósnak, aki öntözött. És kinek a szolgálata volt fontosabb? Egyaránt fontos, mind a kettő. Isten adta a növekedést, mind Pál szolgálata nyomán, mind Apollós szolgálata nyomán. És itt a gyülekezetben is. Isten adja a növekedést. És amiben én már nem tudok szolgálni, dicsőség az Úrnak, hogy támasztott közöttünk egy testvért, aki fog tudni benne szolgálni. De ne gondoljátok azt, hogy a korintusi gyülekezet csak Pál és Apollós munkájaként növekedett. És ne gondoljátok, hogy csak Pál és Apollós testvéri kapcsolata biztosította a gyülekezet egységét. Mert Istennek más eszközei is voltak, arra nézve, hogy a korintusi gyülekezet egységben növekedjék, hogy Isten templomává legyen. És ezek voltak a korintusi gyülekezet tagjai. És nálunk is. Isten téged is arra hívott, és te is eszköze vagy annak, hogy a gyülekezet növekedjék, és a gyülekezet egységben növekedjék. Ne gondold azt, hogy a gyülekezet növekedése Endin múlik, Botondon múlik, vagy Bélán múlik, Csabán múlik, vagy éppenséggel hát sorolhatnánk, hanem rajtad múlik a gyülekezet egysége, és rajtad múlik a gyülekezet növekedése. Te vagy az az eszköze az Úrnak, akit használni akar ebben a gyülekezetben. Sokáig úgy gondoltam, mikor Pál apostol arról beszél, hogy én alapot vetettem, és más épít rá, hogy Apollós az a más, aki épít rá, de nem. Mert milyen összefüggésben beszél erről Pál apostol? az első részben is ezt olvastuk, hogy a gyülekezetben némelyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, más azt mondja, hogy én Apollósé vagyok, harmadik azt mondja, hogy én Kéfásé vagyok. Tehát emberekre kezdtek építeni. Az egyik luteránus, a másik kálvinista, a harmadik pedig pápista. Emberekre építünk. Nem. Itt most nem arról van szó, hogy te most kit tartasz a lelkipásztorodnak. Neked ez a szimpatikusabb, vagy az a szimpatikusabb. Te kit akarsz követni? Nem erről van szó. Akkor emberi módon építesz arra az alapra, amit pedig Isten ültetett el benned. Ha Jézus Krisztus az alap, akkor ne Endire építs. Ha Jézus Krisztus az alap, ne Botondra építs. Ha Jézus Krisztus az alap, ne Csabára építs. Ha Jézus Krisztus az alap, akkor ne menj másik gyülekezetbe, hogy egy másik pásztorra építs. Ha Jézus Krisztus az alap, akkor Jézusra építs továbbra is. És ki, ahogy épít, ahogy a saját hívő életét építi föl, úgy munkálja azt, hogy a gyülekezet Isten temploma legyen. Hogy a gyülekezetben együtt legyünk Isten temploma. Csak hát az a baj, hogy ennek az egységben való épülésnek nem csak eszközei vannak, hanem akadálya is. És hát először is, ki az akadálya ennek az egységben való építkezésnek? Isten ellensége, a lelkünk ellensége, a sátán. Persze, ha a sátán a lelkünk ellensége, ha a sátán Isten ellensége, akkor könnyen jutunk oda, hogy mindenért a sátánt okoljuk. Ismeritek azt a kis történetet, lehet, hogy már sokszor elmondtam, hogy egyik éjszaka Isten itt Szegeden sétál az utcákon, már teljesen kialtak az utcák, mert itt Szegeden 9-kor vége az életnek, nem úgy, mint Budapesten. Na tehát kihaltak az utcák, és egyszer csak látja, hogy ott az Anna kútnál a sarkon pityereg valaki. Hát oda megy hozzá, hogy hát ki vagy és miért sírsz? Hát, látja, hogy a sátán. Hát miért sír itt a sátán? Miért sírsz? Kérdezi Isten. És akkor hüp, mert a hívők minden bukásukat rám kenik, rám fogják. Mint hogyha csak a sátán tehetne róla, és mi nem. Pedig hát az az igazság, hogy amikor a gyülekezet klikkesedik, és a gyülekezet pártoskodik, akkor mi klikkesedünk. És mi válunk a sátán eszközeivé, mi magunk, adjuk magunkat arra. És most ne botránkozzatok meg, mert Jézus volt, hogy Péter apostolnak, Kéfásnak mondta, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az emberi dolgokra gondolsz. Mikor Péter csupa jó indulatból mondta a megváltónak, hogy az nem eshetik meg veled, hogy te a kereszten meghalljál értünk. Mi is csupa jó indulatból, hát azért az így mégiscsak jobban menne, ha úgy lenne. Vagy jobban megy most, mint mert, stb. Amikor mi magunk kezdünk el egymás között sutyorogni, hogy hát testvérek, azért mégis nem gondoljátok, hogy 2 évvel ezelőtt egy kicsit jobb volt? Aztán a másik meg azt mondja, hogy hát azért ne bántsátok már, hát lássátok meg, hogy azért most sokkal jobb. Tehát akkor ember szerint építünk, és közben a sátán szerint rombolunk, és éppen az egységet romboljuk. Amikor Pál apostol a korintusiaknak azt írja, hogy szakadások vannak közöttetek, akkor nem olyan szakadásokról írt, hogy hátat fordítunk egymásnak, és ez alakít itt egy gyülekezetet, az alakít ott egy gyülekezetet. Mellesleg, ha így gyarapodnak a gyülekezetek, sokasodnak a gyülekezetek osztódással, akkor az nem a legjobb. Na ez a lényeg, hogy Pál apostol, mikor azt mondta, hogy szakadás van közöttetek, az nem azt jelentette, hogy a gyülekezet vált ketté, hanem a gyülekezetben Az egyik így susmutyol, a másik meg úgy susmusol. Az egyik így beszél, a másik úgy beszél, és megvannak azok, hogy te vigyázz azzal, ne beszélj, mert azt tudod, hogy annak a pártjánál, ezzel meg megint ne beszéljél, mert ez meg emmennek a pártjánál, de velem nyugodtan megbeszélheted, és hogy most én ezt elmondom neked, de te ne add tovább senkinek, tehát hogyha így beszélgetünk a gyülekezetben, mi magunk romboljuk le Isten templomát. Nem véletlen, mondja Pál, hogy aki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten. Ilyen felelősséggel tartozom azzal, hogy mit építek arra az alapra, és hogyan építek arra az alapra. Mert ha így ember szerint, emberi indulatok szerint kezdek építeni, akkor azzal tönkreteszem Isten templomát. Pedig Istennek az a célja, hogy egységben, fölépülve az ő szent temploma legyen ez a gyülekezet. És ebben, hogy egységben fölépülünk-e, ebben bizony eljönnek azok a próbák, amik mint a tűz próbálják meg az életünket. Ha kommentárokat olvasgatunk a korintusi első levéllel kapcsolatosan, akkor nyilvánvalóan ezt fogjátok olvasni, hogy amiről Pál apostol itt ír, hogy mert az a nap tűzben próbálja meg, az Krisztus visszajövetelére vonatkozik, az utolsó ítéletre. Azonban én ahogy gondolkodtam rajta, úgy azt kellett meglátnom, hogy nem csak az utolsó ítélet tüze fogja megpróbálni, hogy hogyan építettük föl az életünket Jézus alapjára, hanem az üldöztetés. Jézus megmondta, akik engem követnek, azokat üldözni fogják. Jézus nem azt mondta, hogy én most egy új kultúrát alapítok, és ti a római birodalom pogány kultúrájában vagytok, mint kis sziget, és ez a nagy, mindent előzönlő római birodalmi pogány kultúra pedig meg akarja folytani a ti keresztény kultúrátokat, és hogy ti nektek ezt a keresztény kultúrát meg kell védeni a pogány római kultúrával szemben. Mert ha nem véditek meg, akkor jaj a kereszténységnek. Hanem azt mondta, üldözni fognak titeket. És azóta is. Az igazi keresztényeket mindig üldözték. Először a római birodalomban üldözte a római császárság a keresztényeket. Miért? Azért, mert ők Krisztust tartották egyedül királyuknak, uruknak. És nem voltak hajlandók áldozatot bemutatni a császárnak. Aztán Krisztus után a IV. Században kitört a kereszténység korszaka, és nagyon hamarosan bekövetkezett az, hogy akik nem akartak az olyan politikai életben részt venni, hanem úgy gondolták, hogy Krisztust úgy kell követni, ahogy Krisztus azt a Bibliában megadta, azokat kezdték üldözni, aztán a középkori Európában égtek a mágiák, és mit gondoltok, kiket égettek a mágiákon a keresztény Európában? Muzulmánokat? Nem. Hitvalló keresztényeket. A keresztény kultúrában, amit meg kéne védenünk, hitvalló keresztényeket üldöztek. Mindig csodálkozom, amikor hívő keresztények attól félnek, hogy mi lesz, ha, és akkor majd üldözni fognak bennünket. Valaki is megkérdezte tőlem nemrégiben, hogy mi lesz akkor majd, hogyha jön a bevándorló, aztán arra ébredsz, hogy nem ébredsz föl, mert elvágták a torkod. Mondtam, halleluja, megyek a mennybe. Most féljünk attól, hogy üldözni fognak bennünket? Hát az első keresztényeket is üldözték, nem? És a keresztény kultúrában is üldözték a hívőket, nem? Akár marad Európa olyan, amilyen most, akár változik Európa, ki tudja, hogy milyenni. Hidd el, ha te igazán az Urat követed, valamilyen módon üldözni fognak téged. És ez az üldöztetés, ez megpróbálja, hogy igazán Krisztusra építkeztél-e, és igazán maradandó-e az, amit fölépítettél. Mert ha egyszerűen szégyenled Krisztust megvallani, azért, mert kimosolyognak, megmosolyognak, vagy azért, mert akkor maradinak tűnsz, vagy azért, mert akkor, hát akkor már is nem vállaltad a Krisztus gyalázatát. Amerikában hány és hány keresztényt öltek meg? A Lídia magazinban is megjelent egyszer egy írás, hogy az iskolában odament a, nem tudom már, hogy hívták a lányt, a fegyveres srác, megkérdezte, keresztény vagy? Igen, puf, lelőtte. Milyen egyszerű lett volna azt mondani, hogy nem, és életben maradt volna. A keresztény Amerikában, ahol még a dollárra is az van írva, hogy Istenben bízunk, ahol a bíróságon a Bibliára tett kézzel kell esküdni, hogy csak igazat mondanak. Ott is van, hogy ilyen ára van a hitvallásnak. És nem tudod, hogy itt mikor milyen ára van a hitvallásnak, de az üldöztetés idején is megmaradsz Krisztusban? Mert eljön az üldöztetés, mint a tűz. De nem kell ahhoz üldöztetés. Vannak az életnek közönséges viharai, amely mindenkit utolérnek, hívőt, nem hívőt egyaránt. És a nem hívő, amikor utoléri a derékfájás, vagy éppenséggel becsapják az üzletben, és kétszer annyit kell fizetnie, és ez csak otthon vesz észre, akkor emlegeti Istent, nagyon bőszen emlegeti Istent. És te mit csinálsz? Akkor meg neked nem jut eszedbe Isten, hát remélhetőleg nem úgy, mint a világinak, mert ugye a magyarok mi híresek vagyunk arról, hogy milyen cifrán Isten szidva tudja káromkodni a magyar nyelv. De mi van, amikor elveszítjük a hitünket? Hát én pedig, aki egész életemben Istennek szolgáltam, és hogy mégis itt kell feküdnöm, és nem tudok kikelni az ágyból. És ebben a tűzben is megmarad a hitem? Vagy amikor engem fosztanak ki? Amikor engem rabolnak ki az utcán? Megmarad a hitem? Amikor olyan nyomorúságok érnek, amely nyomorúság bárki utolérhet? Megmarad a hitem? Vagy az ilyen közönséges viharokban, számla problémákban, vagy sorolhatnám a szomszéd áskálódásai között, már elvész az a békesség, amit pedig Jézus a szívembe akarna adni. És hát természetesen eljön majd az a nap, amikor Krisztus visszatér, amikor tűzben próbálja meg, hogy megmaradt te, amit fölépítettél. Köszönöm szépen. Megmarad-e? És ha megmarad, akkor jutalmát veszed. Ha nem marad meg, lehet, hogy megmenekülsz úgy, mint aki leégett. De Isten téged többre hívott, mint hogy csak éppen bepottyannyál a mennyország kapuján. Ő arra hívott téged, hogy gazdagon lépjél be, mint aki gyümölcsöt termet Krisztusban, mint aki életében látható Krisztus jelleme, mint aki ebben a gyülekezetben fölépíted Isten templomát, mint aki ebbe a gyülekezetbe elhozol másokat is, hogy mások is megtalálják az Urat. Ő azt akarja, hogy így együtt épüljünk föl. Mert amikor eljön a tűz, akár az üldöztetés tüze, szükségünk van egymásra. Amikor eljön a hétköznapi életnek a megpróbáltatása, akár betegség, akár anyagi gondok, akár családi problémák, szükségünk van egymásra. És akkor együtt mutathatjuk meg a világnak, hogy mi Isten temploma vagyunk, és Krisztus lakozik közöttünk. Amikor segítünk egymásnak, amikor nem hagyjuk el egymást, amikor kiegészítjük egymás hitét, kipótoljuk, amikor hordozzuk egymást. Testvéreim, Istennek ez az üzenete ma a gyülekezethez, hogy Isten célja az, hogy a gyülekezet egységben felépülve az ő szent temploma legyen. De a számodra az az üzenete, hogy épülj be a gyülekezetbe. Építsd, és ne rombold a gyülekezet egységét. És legyél az ő szent temploma a gyülekezet közösségében. Amen. Engedjétek meg, hogy most imádkozzam veletek. Uram, köszönöm neked, hogy te eljöttél erre a földre, és bár Péter nem értette meg, és mindenképpen óvott tőle, de te mégis áldozatul adtad magadat értünk. Meghaltál a bűneinkért, és föltámadtál, hogy megvalva a benned való hitünket, mi a te gyülekezeted legyünk, hogy mi együtt a benned való hitáltal a te szent templomod legyünk, hogy örököljük a mennyet, de már ezen a földön is hordozhassunk téged. Uram, így most kérlek téged az én Apollósomért, Endiért, áldjad meg őt, és add meg, hogy az ő munkája nyomán a gyülekezet növekedésnek induljon. Kérlek, áldjad meg a gyülekezet minden egyes tagját, hogy ők, a testvéreim, épülve szentséges hitükben, fölépítve életüket te benned, gyümölcsöt teremjenek, rád mutassanak, egymást hordozva egy templom legyenek. És ismerje meg a világ, hogy te közöttünk lakozol. Uram, hogy amikor eljönnek azok a tüzes napok, akár a hétköznapi élet tüzes napjai, akár az üldöztetés tüzes napjai, akár a te visszajövetelednek a tüzes napja, ne kelljen szégyent vallanunk, hanem megmaradjunk diadalmasan, győzelmesen, együtt benned, és együtt hadd imádjunk téged, ami megváltunkat, együtt hadd énekeljünk neked, mert te vagy a mi megtartónk. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. Jézus nevében. Amen. Visszaadom a szót.
Köszi szépen, Botond. Akkor van üzenet mindenki számára erre a hétre. Ez jó hangzik. Születésnapos? Nincsen, Mártika integet, hogy nincsen születésnapos. Van még egy pár dal, és csak előjáróval szeretném mondani többeknek, ugye nyilván imádkoztok a gyülekezetbe, a fiatalok közt végzett szolgálatban is, október 21-én meglátogat bennünket a Christine's Alpha csapat. Ez azt jelenti, hogy itt a gyülekezet termét bérbe vettük péntekre és szombat egész napra. Én tudom, hogy vannak idősebb testvérek, akiknek vannak tinédzser unokái. És azért is hirdetem, azért szólok, mert ez az alkalom, ez nekik szól. Tehát az ő nyelvükön próbáljuk nekik Krisztust hirdetni. Lesz egy csomó játék, egy csomó minden, és ez a mobil csapat, ez nagyon izgatott. Tehát izgatottan várja 10-12 fiatalból álló csapat, kis dicsőítés, kis mindenféle, és itt a templomba. Tehát reméljük, hogy ezek a fiatalok eljönnek erre az alkalomra, akkor a rákövetkezendő vasárnapra, 23-ára már meg tudjuk őket hívni, és reméljük, hogy egy csomó tinédzser lesz itt. De a tinédzserek tudjátok milyenek. Nem fogom sorolni. Szóval tudjátok milyenek. Szeretetbe el kell őket szenvedni, meg Krisztushoz oda vezetni. Szóval csak előjáróba, hogy aki tudja ezt imádságba hordozni, az egy nagy áldás, és majd fogunk jelezni e-mailbe, Facebookon, hogy mi az a konkrét segítség, amire szükségünk van a gyülekezet részéről. Majd biztos, hogy lesz ilyen a vendéglátásba, az ebédeltetésbe egy kis idejönni, megteríteni, reggelit készíteni, szóval biztos, és biztos vagyok benne, hogy annak olyanok a gyülekezetben, akik ezt örömmel az Úrnak. Jó, vagy csak így ennyi. Endi, énekeljünk. Oké. És aztán van még egy pár dal, amit választottam, és remélem bele fogunk férni, úgyhogy még az áldás is elmondjuk, és csendben el tudunk menni a misszió mezőre.